áldott legyen az Isten, és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint kiválasztott minket magának ő benne világteremtezése előtt, hogy legyünk szentek és feszhetetlenek ő előtte szeretet által. Megkezdem az életrajz első részét, majd nézem az órát, megpróbálom a felét elmondani, és holnap, ha élek, a másik felét. Először azonban egy ígét olvasok fel, ige szakasz, annyira a szívemből való, nem én írtam, a Szentlélek diktálta ezt a Zsoltár írónak, ez a címe a Zsoltárnak, a 71. Zsoltárban van, ez a címe, hogy öreg ember könyörgése. De a fiatalok is elmondhatják. A 14. verstől olvasom, 71. Zsoltár. Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem. Egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, mi csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Hát ennek a keretében szeretnék szólni. Itt van a Bibliám, aki látja, olvashatja, bele van, ide van írva az élet, hogy élet. Ha ezt a kinyitom, én tudom mindig, hogy az élet állott belőle. Ez az élet könyve. Ennélkül a könyv nélkül én már régen halott lennék, testem, lelkem meghalt volna. Apám nem ismerte, agyon lőtte magát, amikor összecsaptak a hullámok fölötte. Még valamit szeretnék mondani. Lelkész vagyok, de azért hívő ember. De tapasztaltok majd olyat, hogy valaki prédikál, de nincs hite. Iparos. Üzi az ipart, és megér belőle. Lelkész vagyok, és istenfélő. Ez nem mindig tartozik össze. De Isten nekem megadta kegyelméből, hogy mind a kettő megvan együtt. 5 éves koromban hitetlen apa és anya mellett ültem kint a lakásunk kis lépcsőjének, a kis kerti lépcsőjén, néztem, hogy augusztusi gyönyörű csillagos eget, és megszólítottam az ismeretlen Istent. Ez is az ő munkája volt. És kezdtem kérdezni, hogy te, aki mindezt tartod, hol vagy? Szeretném tudni, hogy ki vagy és hol vagy. Ezt elmondtam több estén át. És kezdett a szívemben egy belső bizonyosság válaszként támadni, hogy hallja! Az udvarunkon lókopecek árulták a lovakat, csíkókat, és rengeteg takarmány is volt. Volt hova elbújni. Elbújtam a szalmakoznak meg, én letérdelve, és imádkoztam. Újra és újra hívtam az Istent. Letérdeltem, fejemet csak földre bocsátottam. És úgy imádkoztam, 10-szer is egy nap. Szüleim kerestek, nem mondtam meg, hogy hol vagyok. Apám is halott volt, anyám is. Apám meglátta anyámat egy egyházi műkedvelő előadáson. Anyám akkor 15 éves volt. Egy szép kislány volt, itt is vannak 15 évesek. Apám beleszeretett, és 9 év múlva vette el, mert nem volt biztos állás, addig a anyám szülei nem adták hozzá. Apám 9 évet várt az anyámra, és 11 évi házasság után elzavarta. Én arra ébredtem fel egy éjszaka, mert az ágyam a szüleim ágya lábánál volt, hogy anyám a földön van, apám rugdalta, ütötte, verte, elkergette. Anyám elmenekült otthonról, apám megnősült másodszor, és a 3. hónapjában a 2. házasságnak agyonlőtte magát, de... Előbb a cselédünknek, az Annának megmondta, hogy Anna, én hamarosan bajban leszek, sok adósságom van, nem tudom rendezni, én magam is a bíróság egyik vezetője vagyok, nem viselem már, hogy engem letartóztassanak. Ha bajba kerülök, a 3 zsimányi gyereket, a fiaimat agyonlövöm. Megmondta nekem az Anna, hogy Józsika, én 10 éves voltam, félek, mert ha magunkat megöli, akkor engem is. Ő magát féltette igazán. Tekintetes úr elment, bujkál. Egyszer apám hazajött éjszaka, megint elment, akkor már keresték. Azt mondja a cselédlány, nem engedem be többet a tekintetes urat, mert most már meg fog minket ölni. Ott ültünk a cselédlány ágyán, én voltam 10 éves, egyik öcsém hat, a másik a Tibor, aki a múlt ciklusban képviselő volt, a dr. Zimányi Tibor a Demokrata Fórumban, most kiesett, nem választották meg. És rettegve vártuk, mikor jön édesapám, hogy 11 óra fele egyik este verte az ajtót a kert felől, ahol én szoktam ülni a lépcsőn. Anna, nyissa ki! Anna úgy fél, 17 éves cselédlány volt. Mi csináljak, Józsika? Mondom, nyissa ki. Apám bejött, átrohadt a konyhán, bement a szobába, én tudtam, a szekrénynek van egy ilyen belső párkánya, ott volt egy ekkora forgó pisztolya. Ő adta ki az engedélyeket magának egy ekkorára. Zsebébe volt a pisztoly, kijött, megállt velünk szembe, láttam a fegyvercsövét a ruhán keresztül. Jó darabig állt. Én úgy imádkoztam olyan teljes szívemben, hogy Istenem, ne engedd meg, hogy elsüsse. Nem tudom, meddig tartott, mert szörnyű volt. Apám megfordult, elment, aztán a koporsóban láttam. Átlőtte a halántékát a hivatalába, és a golyó még belement jóval ilyen a falba, és óriási erős fegyver volt. De még előtte el kell mondanom, hogy A hitetlen apám egyszer nagyon meglepődött. Akkor a magyar pénz nagyon rossz volt. 2.500.000 koronát kapott, akkor korona volt, havi fizetés. 5 darab 500.000-es. Hazajött, mondja anyámnak, hogy elküldöm a fiút a zsidó boltoshoz, váltsa fel ezt az 500.000-es, mert nincsen kisebb pénzünk. Anyám azt mondta, ne add neki oda, hát ez nagyon nagy pénz ennek a gyereknek. Apám nem ismert ellenmondást. Menjél! Elmentem a zsidó boltos bácsihoz, 5 kis lépcsőn kellett felmenni a boltjába. Tessék felváltani. Visszaadott 5 darab 100.000-es, megyek haza. Apukám, itt a pénz. Ez csak 3 darab 100.000-es. Hol van 2? Elvesztettem útközben. Azonnal menj vissza és keresd meg. Ez körülbelül 800 méter, 600 méter távolra volt a bolt. Elkezdtem imádkozni. Istenem, te mindent megtehetsz. Mindent megtehetsz. Hadd találja meg a 2 darab 100.000-es. Mentem vagy 120 métert, így egy fának a tövébe, telefonpózna volt, magas fűcsomó volt, és mint egy gallér rá volt fújva a széltől az egyik 100.000-es, érintetlenül. Oda mentem, fölvettem. Hol a másik? Elmentem a boltig, nincs meg. Akkor láttam, hogy a boltnak a harmadik lépcsőjén tapossák a 100.000-es. Mentek át, jöttek, mentek rajta. Oda nyújtam, kikaptam egy ember lábáról, hazavittem. Apám nem hitt el. Hogy találtad meg? Édesapám, én imádkoztam. Apám nagy zavarba volt, nem szólt semmit. Anyám elmenekült, hitetlen anyám volt, hitetlen apám. Anyám elmenekült és végre talált egy albérletet egy nagyon buzgó, nagyon szegény baptista családnál. Az apa asztalos volt, volt 6 gyerek, reggel köménymagos leves, délbe kaprikás szumpi, este köménymagos leves. Ez volt a menü általában. Itt azért jobb a kajosokkal. És nem volt mákos tészta. Jól laktak azzal, ami volt, és anyámat meglepte, hogy énekelnek a hithangjaiból, dicsérik az Úr Jézust. Ezek az éhes emberek mindjárt örülnek. Kezdtek beszélni, eterka, van ám egy örömforrás. Anyám megtért, újjászületett. És akkor elment a budai baptista áruházba, és megkérte a Beharka bácsit, ennek a most élő ifjú Beharka Pál orgonaművésznek az apját, ő volt az igazgató, hogy vegyen fel engem, éppen az öcsémet az áruházba. Még előtt el kell mondanom, hogy apám öngyilkossága után 3 napig ott maradtunk egy üres házba. És akkor a bíróságnak a többi tagja, hát megszánta a 3 zimányi gyereket, és összejöttek ott az intelligenciával, osztuk őket 3 fele. Én egy nagyon részeges tanárhoz kerültem. Nagyon részeges tanárhoz. Mindig részeg volt. Leküldött a pincébe, egy halmazsákon kellett aludnom a verős, a 18 éves parasztlányjal, cserédlányjal. Hát a szegény fáradt volt, egész ilyen hánykor volt, mindig lelökött engem a halmazsákon. Kimentem az istálóba, belefurtam magam a szénába, és így aludtam álva. Közben Szolnokra jártam be gimnáziumba, 20 km. Egyik reggel annyira elkésve szaladtam, felugrok a vonatra, de hogy nincs nálam a bérletem. Hát olyan buta kis gyerek voltam, 10 éves. Visszaszaladtam, úgy gondoltam, beérek én 2 óra alatt. Mire beértem Szolnokra, a sínek között mentem 20 km, soha nem jártam ott. Megérkeztem a szolnoki állomásra pont 1:30-kor, mikor a társaim már kijöttek. Az Isten őrzött az úton végig. Mindig kérdezősködtem, és megtaláltam Szolnokot a sínek között. Sok elágazás után, Szajolon keresztül. Ez is Isten keze volt. Akkor édesanyám mondta, hogy fiam, beviszlek egy áruházba az öcséddel együtt. Bekerültem a baptisták áruházába. 80 gyerek volt, körülbelül 40 fiú, 40 lány. Reggel, délbe, este voltak áhítatok. Ebéd után volt egy kis szünet, mint itt is van, és lehetett játszani. Én pedig leültem a kis újszövetségemmel, és olvastam a Cselekedetek könyvét. Az igazgató meg a hátam mögött állt. És kérdezte, Kizimányi, mit csinálsz? Olvasom a Bibliát. Fölfigyelt rám. Akkor egyik este azt mondta, hogy tartsanak a gyerekeknek az áhítatot, majd de boldog voltam. Aztán már reggel, aztán délbe. 12 éves voltam, és már magyaráztatom a Bibliát a gyerekeknek. Végre egyszer itt volt az igazgató bácsi, most egy nagy napod lesz, Józsi fiam. Vasárnap délután a felnőtt Isten tiszteleten teszünk alá egy széket, mert a padoktól nem látszottam. Most is azért ültetünk de titeket, hogy lássak, engem lássatok. Figyeljetek ide, 12 évesen alám tettek egy széket, nem kérdezték meg, hogy miről fogok beszélni. A hegyi veszélyből vettem valamilyen részt, már nem tudom pontosan melyik volt. Csak arra emlékszem, hogy sírtak a felnőttek. Én mondtam aki gyerek száma, a gyerek szívemmel, amit az igéből, ha nem. Ebben az új szövetségben, 10 éves voltam akkor, amikor ezt tettem, az most mondok. A Lukács 1.76-ból olvasok most nektek valamit. Mikor megkaptam az új szövetséget ott az áruházban, nem volt Bibliám, adtak egy új szövetséget. Én aláhúztam ezeket a verseket, amiket most olvasok. Minden fiúnak volt egy kis ládája, a lányoknak is, és a kis ládikóba beleszedtem az új szövetséget, ha játszottunk bárhol, bármit. Mindig játék közben úgy éreztem, föl kell szaladni a Bibliámhoz. Ott hagytam, mindegy, hogy indián játék volt, vagy futballjáték. Kiszaladtam, kinyitottam a Bibliát, mindig itt nyílt ki, pedig nem volt benne jelző, mindig itt nézni, olvasom. te pedig kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészít az ő útját, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben, a halál árnyékában lakoznak, hogy rágazíts a lábunkat a békesség útjára. Én nem tudtam, mi az, hogy proféta. Semmit, de ezt aláhúztam. És ez az ige engem kísért. A Jelenések könyvében most már tudom, hogy a Jézus bizonságtétele a profétaság lelke. Ezt mondja az angyal Jánosnak. Így van. Ez az ige kísért, Isten pedig beigazolta. Mikor eljött az idő, hogy konfirmálni kellett, a baptisták engedelmesen szépen jártak engem a református kátérre, nem erőszakolták. A konfirmáció vizsgám egy idős papbácsi megállott, ketten álltunk, mindig kettesével jöttünk. Olyan irigy voltam, emlékszem erre, egy ügyvédnek a fia állt mellettem. Gyönyörű szép, megybőr, piros, félcipője volt. Én meg egy kopott ruhába, árvaházi gyerek. És a lelkész ezt mondta, egy Tesszalonika 4:3. A ti szenté lételetek az Isten akarata. Nem felejtettem el. Nem tudom, hogy a társammal mi lett. Engem kísért az ige. És amikor eljött a negyedik polgári, elvégeztük a 8 osztálynak felelnek, most már lehetne menni tovább, megmondta a gondok bácsa, hogy ebből az áraházból nekünk nincs pénzünk arra, hogy tanítassuk a gyerekeket. Mindenki ipari tanuló lesz. Veled Józsikám kivételt teszünk, elmehetsz a baptista szemináriumba, és baptista prédikátor leszel. Én csak 14 éves voltam. És azt mondtam a gondok bácsinak, hogy gondok bácsi, én meg hadd feleljek egy példázattal. Itt van egy szoba, ebben van 80 gyertya. Itt is van egy, ebben van egy gyertya. Ugye vegyük el ezt az egy gyertyát, tegyük a 80-at, lesz 81, jó van ez így? Megértett, maradj ott, ahol vagy. Nem lettem baptista prédikátor, hanem elvégezve a kereskedelmi iskolát, leérettségiztem először kereskedelmi iskolába. Keresztapám, aki tanított, azt akarta, hogy a kereskedelmi úton talán hamarabb pénzhez jutok, mert kölcsön adta nekem a tanulmányi költségek, hát hamarabb visszaadom. De én pap akartam lenni. De megmondták nekem Debrecenbe, hogy sose leszek pap kereskedelmi érettségével. 8 hónap alatt elvégeztem a 8 gimnáziumot, nem hazudok. Ma már nem tudnám megcsinálni. Naponta 150 latin szó, 8 évi latin és 3 évi görög, és az egész anyag. Közben én jártam egy gyárba dolgozni, hogy pénzt keressek az egyetemre. Gyalog mentem, mert nem volt pénzem villamosra meg buszra. Gyalogoltam 2,5 órát a lakásomtól a gyárig, az alatt megtanultam a latin szavakat. Visszafele meg ismételtem. Ez így ment. És amikor mentem vizsgázni, Isten úgy megsegített, hogy majdnem mindenből jeles kaptam. Nem akarták eljönni a tanára, hogy ez 8 hónap volt. Nem azért mondom, hogy dicsekedjek, hanem Isten úgy segített, hogy pap lehessek. Mentem a teológiára nagy szomorúsággal, akkor én beléptem Debrecenbe az egyetemre, megláttam az egyetemi könyvtár, azt mondtam magam, mindent elolvasok. De hát nem sokra mentem. Kezdődtek a tanítások, akkor láttam, hogy hol jutottam én. Egy istentelen, racionális, bibliakritikus teológia volt. Egy professzor kivételével mindenki csak rángatta a Bibliát lefele. Egyet mondok el például, nem is egyet. Egyik professzor, aki Héber tanította, nem volt rossz ember, de sötét volt, mint az éjszaka. Mint az egyik éjszaka, lehetett tapintani egy tombos sötétséget 3 napig. Ez is olyan sötét volt. Magyarázza nekünk a Bőrésit, Bára Elohim, kezdetben teremtés, eget és a földet. Meg kell tanulni, még most is tudom a Héber szakaszokat. Ezt mondja, kérem, egyet nem értek. Ha nem volt nap, és Isten azt mondja, legyen világosság. Honnan volt világosság, ha nem volt nap? Ezt mondja egy teológiai tanár. Nagyon rossz, nem mertem közbeszólni. Hát Isten maga a fény. Jön a vizsga ideje, a fél év vége, megszólal a tanár az órán. Kérem, bocsánatot kérek, visszavonom az első órán tett állításomat, mert Kusztó kapitány 11 000 méter mélyen talált egy döglött halat, de világít a szeme. Tehát elhiszem, hogy van a hideg fényforrás. Kellett a professzornak egy döglött hal, hogy higgyen. Nem borzasztó. Úgy sajnáltam azt az ember, mert jó szív ember volt. Egyszer nem tudtam beiratkozni a másik fél évre, és helyettem kifizett a díjat. De ennyire sötét. A másik professzor pedig, az kegyetlenül gonosz volt. Már rajta tudott beszélni, Isten megvert a nyelvét, később meg is nyémult, megvérült egész teste és meghalt. Így halt meg Kádár János, nyelvével kezdődött. Azt mondja az egyik órán, kérem maguk azt gondolják, hogy a betegség a tavárnál, hogy Jézus meggyógyította azt a valamit, hogy beteg, de vagy, nem is volt ott Jézus, kérem. Nem is volt a betegségben semmi. Járus apusta lemásolta a babiloni kódexből, Marduk Isten helyett betette Jézus és kész. Ezt mondta az órán. Hát ez rettenetes. A fia is velünk járt. Annyi bátorsága volt, megmondtam a fiának, mondd meg apádnak, azért kapja 800 pengőt havonta, hogy lerombolja mindent, amit Isten épített. Nem merte megmondani. Megláttam a rettenetes nyomorúságot, ami Debrecenben volt. Két nagy nyomor telep volt. Egyik az olajütő, meg még egy másik telep. és láttam, mert prédikáltam, tartottam a bibliaórákat. És arra gondoltam, hogy itt nem szabad prédikálnunk, és ne segítsünk anyagilag is. 400 diák volt a kollégiumban, reggel olyan tejet kaptunk, hogy egy kicsit meglósolták vízzel, hogy reformátusabb legyen. Egy kicsit jó vizes tej. Nem volt annyi pénzük, hogy tiszta tejet adjanak. A gyerekek le se jöttek, én se ittam meg soha. De mégis egy kis tejíze is volt, szépen ott hagyták, beleöntöttem üvegekbe, 8-10 üvegbe, ez a korom, a biciklinek a bal kormánya, jobb kormánya, és volt egyetlen segítségem, a 160 pap növendékből hárma voltunk hívők csak. És az egyik az megtette azt kedvesen, hogy segített nekem, és ő is a biciklijével. Reggel rohantunk kifelé a nyomor telepekre. Vittük ezt a vizes tejet. Este pedig majdnem minden teológus már udvarolt valakinek, és a lányosháznál jobb vacsora volt, mint a kollégiumban. Ott hagyták az ennivalót, összeszedtem dobozokba, hordtuk este is kifelé a nyomor telepekre. Ez így van. Nekem nem volt időm tanulni. Ugye a Lárvaházban nőttem, és elolvastam a Müller György életét. Ismeritek, ugye Müller Györgyöt 2000 gyereket tartott el, úgyhogy csak imádkoztak, nem kértek senkitől. Hát én nem vállalkoztam 2000 gyerekre, hanem úgy gondoltam, 50 gyereket, csinálunk egy árvaházat, de ahhoz kell egy álló anya. Egy bibliaórát vezettem akkor, és kihirdettem a bibliaórán, hogy szeretnék egy olyan árvaházat nyitni, ahol sose kérünk senkitől semmit, csak Istentől, de kell egy mama is hozzá. Kerítsenek nekem egy ámból keresztény nő. Elmondtam nekik, hogy imádkoztam, 5 évvel idősebb legyen, ne legyen szép, ne legyen gazdag, ne túl okos, egy ilyen lányt találtak. Odahozták nekem, és azt mondja nekem ez a Dobos Margitra, hogy én elvállalom ezt a munkát, mindig egyházi szolgálatban voltam, sose pénzért, ingyen elvállalom, a gyerekeket gondozom, és azt akarom, hogy soha ne kérjünk senkitől, csak Istentől. Nagyszerű, pont erre volt szükségem. De ugye addig szervezkedtünk, hogy eljegyeztem. Hát ez megtörtént. Néztük egymás szemét, és rájöttünk, hogy találkoztunk. Megvolt az eljegyzés. Egy puszi se volt, mert akkor nem úgy ment. Meg volt az eljegyzés, csak nem volt jegygyűrű. Végre, én nem tudom már most, hogy valaki hozott annyi pénzt, hogy megvettük 15-15 pengőre két jegygyűrűt. Mennyasszonyom rendkívül szerelmes volt, jobban szeretett engem, mint én őt, de jó volt így. Így a jó, hogy azt mondja, nagyon szeret, az nagyon jó. A férfinek sokkal jobb, ha nagyon szeretik. Na most, másfél évig udvaroltam, mint főleg, és nem mertem megpuszilni. Egyszer magamba szálltam, hogy egyszer mégis meg kell csókolni, még megsértődik. Mit csinálják? De kitől kérdezzem meg, hogy kell megpuszíni a mennyasszonyt? Nem mertem senkitől megkérdezni. Szétálltunk szépen, karon fogva, jó sokáig. Egyszer mondom neki, hogy vagy gázlámpa alá jöttünk, maradjunk, rájunk meg egy percre. Mit akar? Mindjárt megmondom. Adtam az arcára, hogy megpuszít. Mit csinál? Nem érti, de adok még egyet. Megértette? Hát, meg kettőből megértette. És ennyi volt a udvarlásunk. 4 évig tartott a jegyességünk, és amikor az esküvünk megvolt, csak kiértünk a templomból, én ültem a vonatra, és mentem vissza a munkásra segédlelkésznek, ő pedig ment vissza az árva gyerekeket. 2 hét múlva találkoztunk újra. A nászlunk így volt a nászlunk, én mentem arra, ő meg erre. Aztán volt még egy másik elválás, 92 hónapig, akkor már 4 gyerekünk volt. Meg kellett próbálni sok nehézséget. A zárvaházat átadtuk egy kedves lelkész csoportnak, mert én Kárpátalja missziói lelkészre lettem. Utaznom kellett állandóan, akkor 10 naposak voltak az evangelizációk, nem egy hetesek, mint most. És ott én találkoztam olyan emberekkel, hívő emberekkel, papokkal, akiknek egy különleges közösségük volt. Minden hónapban egyszer összejöttek, az elmúlt hónap bűneit egymásnak megvallották, és akkor vagy feloldozást kapott a bűnvaló, vagy nem. Ha megkapta a feloldozást, akkor úgy vacsoráztak. Bekapcsolódtam ide, el kellett nekem is mondani a hónap vétkeit. Ha azt mondták, ezt nem lehet megbocsátani, most még bánkodj egy kicsit, akkor nem kaptam úrvacsorát. De emellett mindig mindenki megmondta, hogy milyen van. Én például terményt kaptam, mint lelkész. Meg egy kis pénzt. Valakinek több pénze volt, valaki ruhához jutott. Minden cseréltünk. Egy teljes igazi kommunizmus volt, ez a becsületes. Mert a valóságos kommunizmus az azt jelenti, hogy arigy a tiéret, ne nyúj az enyémhez. Ugye ez a kommunizmus. De nálunk nem így volt, hanem úgy, hogy minden közös volt. Nagyon jó volt ebben a testvéri körben. Bejöttek az oroszok. Megszületett az első fiam. 3 hetes volt a feleségem a szülés után, 3 hetes volt a gyerek. Megjelentek a nagy képek, 5x5 méteres Stalin képek. Aláírva, atyánk, holnapunk, jövőnk, gondviselőnk, mindennapi kenyerünk, egyetlen reménységünk, mindez a Stalin képek alá. Mondtam a barátaimnak, hogy ilyen protestánsok vagytok, hogy tudjátok eltörni ezt a szemérmetlen kérkedést? Ez egy tömeggyilkos, 40 millió ember tölt meg, és itt hódolhatja magát. Mi csináljunk? Mondom, én kérek engedélyt a kihallgatásra, szeretnék Stalinnal találkozni. Naív voltam. Lementem a KGB Beregszászi főnökéhez, Cibulko kapitányhoz, és mondtam neki, hogy szerezzen nekem engedélyt, hogy Sztálin elé járuljak. Azt mondja, bolond ember, 12 Sztálin van. Nem hittem el, de igazat mondok. 12 Sztálin van Moszkvában. Senki nem tudja, mikor beszél Sztálinnal. És igazat mondott, mert hogy 3 évvel ezelőtt a Ferenc József földről, ez még éjszakabra, mint ahol én voltam, előkerült az utolsó Sztálin, elfelejtették agyonlőni. De mindig kivégeztette Sztálin, jött a következő. És elmondta, hogy megállt egy gépkocsi, gruzin, csak gruzinokat, mert azok hasonlítottak Sztálinra. Megállt a gépkocsi a lakásuk előtt, régen figyelték már őt, legjobban hasonlít Sztálinra. Bejött két KGB, és feleségemet, gyerekeimet egyből, trrr, vége. Engem be a kocsiba, így jársz, ha nem engedelmeskedel. 6 hónapig kellett tanulnom, hogy Sztálin hogy pipázik, hogy tömeg a pipát, hogy mozog. Mikor jól kimaszkíroztak, Sztálin voltam sokszor, azt mondja, egyetlen egy vigasztalásom volt, hogy Molotov sokszor kezet csókolt nekem a külügyminiszter, azt hitt én vagyok Sztálin. Ez volt az élet. Tehát nincs értelme, azt mondja, oda menni, hanem írják meg, amit akarnak mondani. Mit akarnak? Azt nem mondhatjuk meg majd neki. Na írják meg. Hát megírtuk. Ez volt a lényege, megfogalmaztam, leírtam a levélben, hogy ezt a második világháborút, a hitleri zsarnokságot nagyon sok orosz vér öntözte, és nagyon sok nyugati vér. Isten megmentett minket a hitleri borzalmaktól. Sztálin ezt magadnak tulajdonítod. Volt egy babiloni király, aki egyszer azt mondta a palotája tetején, mindezt én építettem. Az istálóba került. Te meg a történelem szemétdombjára került, aláírtam Zimányi Józsefet. Megtiszteltem. Átvette a kapitány a levelet, csak nagyon zavarba volt. Ha most elküldi Moszkvába, lehet, hogy 5 évig hamarabb vagyok. Visszadta a levelet. Gondolkozzanak rajta. A fordítás megcsinálta a tolmács. Megint behívtak, még egyszer írják le. Aztán Ungvárra hívtak. Egy oldalra foglalják össze, jó tömerrel megírtok, amit meg kellett ennek az istentelen embernek. Az volt az alapigye, hogy dicsőségemet másnak nem adom, Ézsaiás volt. És nekem nem voltam az Istentől a magad magasztalásával, és Isten súlyosan meg fog büntetni, ezt írtok a levélbe. Ez felment Bériához, a Sztálin rendőrminiszteréhez, és ő ráírta, hogy 7 év előleg egyelőre. Engem a 30. születésnapomon, eszembe jutott, hogy október 16 születésnapom van, lementem a gyerekszobába, letérdeltem, Istenhez fordultam, megköszöntem a 30 évet, feleségem a hátam mögött állt, eljöttek érted Moszkvából, mondja sírva, ott állt 2 nagy KGB hóhír, podnyi majsz, pasli, emelkedj, menjünk. Letartóztattak, mindent, ami kézzel vagy géppel volt írva, mindent elvittek. Lelkész okleveimet, érettségének, a saját le, mindent, ami írás volt, akár 8 írás, elvitték. Feleségem ott maradt 3 gyerekkel, 7 hónapos terhesen, 5 rubel volt, vagy 3 rubel a szekrényben, meg egy rossz kecske, de a fejét nem bírtuk inni. 92 hónapig nem láttuk egymást. 8 hónapig börtönben voltam. Ebből a 8 hónapból 2 alkalommal mondtam már, egy kicsit meg akartak lazítani, gyengíteni, levittek a kivégzőkamrára, elmondták, hogy fognak kivégezni. Előtte elmagyarázták, hogy jól értsem. De mindig visszahoztak. Elítéltek 7 évre. A védőügyvédnek ennyi volt a beszéde, hogy maga az a Zimányi, aki a hatalmas atyát, mindjárt atyát, megmerte sérteni, tudja maga mit csinál? Ez volt a védőbeszéd. Képzelje, az atya milyen irgalmas. Csak 7 évet kapott, nem ennyit érdemelt, sokkal többet. Ez a védőbeszéd. Megvédett. Dolgozzon nagyon szorgalmasan, 37 éves korában itthon lesz. Azt nem mondta meg, hogy életfogyatékkal számítva vagyok a 7 év után. Elkerültem a lágerbe, de hogy elvittek Lemberbe, az elosztó lágerbe. Még hadd mondjam el, milyen tökéletesen dolgozik az ördög, a komorizmus. Hogy a fogoly ki ne dobjon az ablakon egy kis papírt, meg ne írjon valamit. Felhúzták a szempillánkat, a fölünket, belenéztek a végbélbe, mindenhova. A lyukas fogva, nincs egy kis szeruzahegy, meg egy papír. Nekem az egész Bibliát meghagyták. Most sem tudom, hogy miért. Sokszor verték az őrök az ajtómat, hogy hogy került magához a könyv. Fentől mindig jött a parancs, hogy nem kell zavarni. Én amíg engem nyaggattak 3 rettenetes hónapon át, minden nap reggeltől estig, addig volt Bibliám. Folyton merítettem az erőt. Képzeljétek el a kihallgatásokat. Nem volt nekik tisztességes, rendes papírjuk, mint nekünk ez a egy éves kis fehér papír, hanem a cementes zsákokból kitépték a belső részeket, még a KGB-nek sem volt. Letették így az asztalra, 5 ember jött be, innen elkezdte írni, mikor elfáradt, választották egymást. Ez így ment estig. 3 hét múlva ugyanazt a papírt elővették, és megint végigkérdezték. És ha nem úgy mondtam pont valamit, mint azelőtt 3 hét, akkor megálltak. Itt már van valami. Tökéletes szűrőrendszerrel dolgoztak. De hál' Istennek kibírtam a vallatásokat. És egy dolog mentett meg a veréstől. Mindenkit nagyon megvertek. Volt a lakásomon szereztem egy bibliai iskolát. A mostani püspök elég nyomorult ember, a Gulácsi Lajos, nagyon antiszemita lett. Akkor 15 évesen ott indult el. Oroszi Pál, aki most esperes, egy derék ember, az is ott indult el. Csináltam egy házi tisztparancsolatot a bibliai iskolának, és a hatodik pontban az volt, nem lehet tagja a bibliai iskolának, se a lelki közösségünknek az, aki az elhurcolt zsidóktól bármit akár pénzért megvett, vagy pedig az ablakon át kihordta, mert a házakat lecsillagozták, bedeszkázták, és éjszaka jó magyar nép ment befele, és hordtak mindent, amit lehetett. Megtalálták a nyomozók ezt a füzetet, és megkérdezték, mi ez a hatodik pont. Egyik már beszélt magyarul, sokszor hallom, hogy mondta, hogy zimmányi szerrettem zsidókat. És ő is zsidó volt. És engem ezért nem bántottak, mert a többség zsidó volt. Kiabáltak rám nagyon, mert egymástól is tartanak, ordítani kellene, de egyszer se ütöttek meg. Úgy megverték az embereket. Voltak ilyen alumínium kesztyűk, százféle méretben. Megnézte a nyomozó, na ez jó magának, bele a kezeket. A gombra átvette a kezét, ha ne, azt mondtam, hogy nem úgy van, megnyomta, minden köröm alá bement egy ekkora tű. Addig nyomta a tűt, addig benne volt, hogy azt nem mondtam, hogy úgy van. Akkor felengedte a gombra. Úgy összeroncsolták az emberek kezét. Betették az ajtónyílásba, ahol a kapocs van, és elkezdte elengedni az ajtót. Szeretenként törték össze, így jöttek be. Ezt le kellett vágni. Ez így ment. Én megmondtam, hogy aláírok mindent, 60 oldalt írtam alá, csak annyit értettem, hogy vaproszat, mert kérdés felelek. Most nem tudom, mi volt még benne. Úgy is megölhetik az embert, ha Isten megengedi, én aláírtam mindent, és így elkerültem a verést. Nagyon sokan elvéreztek a vonatba. Összeverték a vesét. Megtöltötték vízzel a literes üvegeket, és avval ütötték a vesét. Addig, amíg be nem ismert mindent. És aztán mondtam, amit ők akartak. Kivittek Lembergbe, bevonoztak marha vagonokba. Az utolsó estén kaptam egy zsák ennivalót. Volt egy kedves asszony, hívő asszony, elrepült munkásról Lembergi csak azért, hogy nekem elhozzon egy zsák ennivalót. Tényleg utolsó nap érkezett. És Isten úgy megőrizte azt a zsákot, a banditák mindig lesték a postát, amit kapunk. Ezek ugye fegyverrel késsel járkáltak, foglyok voltak. Mindenkit elvettek mindent. Én kaptam Istentől egy jó tanácsot, rögtön tedd le a zsákodat, üljél rá, és egy rossz kabátot tel is magadon. Leültem, és ott ültem az élelmiszerem, ekkora zsákon. Oda jönnek a banditák, nem látod a harmadikat? Mert még egy kapott. Mondom, nézzetek szét jobban, itt van valahol, ez hát itt is volt. Ott volt, csak nem mondtad, hogy én vagyok. Hát minek mutatkoznak be? Megmaradt az egész zsák ennivaló. Megfogadtam az Úr Jézusnak, hogy ebből csak nagyon keveset tartok meg magamnak. Most már bevittek bennünket egy szobába, megmotoztak, elvették a Bibliámat. Ez nagyon fájt. De csak az új szövetségem volt meg, mert a Horkai Barna lelkész a mostani nászomnak adtam a ószövetséget, magamnak az újat. És meg volt az új szövetség, de elvették. És amikor reggel felsorakoztunk, most már visztek a vagonokhoz, egy jó indulatú orosz szárvos kérdezte, van-e valakinek panasza? Mondtam neki, hogy bátyuska vagyok, pap vagyok, már tudtam oroszul valamennyit, elvették az imakönyvem, a Bibliámat. Az egész nagy kupacot, amit elvettek az emberek, áthánytek, hoztak annyi orosz imakönyvet, nem jó, mégre megtalálták. Megkaptam újra az új szövetségemet. És akkor itt álltam új összesével férfiak, ott álltak összesével a nők. Képzeljétek el, a férj ebben a csapatban megy oda, ahova ő se tudja, a feleség se. Itt a feleség megy egy második irányba, ott a nagylány, nagyfiú a harmadik irányba. Nem mondták meg soha a családtagoknak, hogy ki hova megy. Nincs lehetőség a kapcsolata. Ott sírt egy apa, nagyon sírt, hogy legalább a lányom hadd legyen az anyjával. Nem lehet. Ez volt a Szovjetunió a család. Levagonoztak bennünket. Minden vagonban volt egy vagonfőnök. A katonák egyik is megparancsolta, hogy ő az, aki felel mindenért. Ha megszokik valaki, ő felel érte. Ez egy vad kommunista volt, valamire elítélték. Kérdezte, 32-en voltunk a vagonban. 8-8-8-8. Nem ágyak voltak, hanem sterázsi polcok. Aludtunk a polcokon. Közben volt egy körülbelül ennyi szabad hely. Egy vederbe víz, hogy kimossunk valamit, egy veder inni, és a vagon oldalában volt egy ilyen kis, nem tudom miért nevezem, ott lehetett a vészügyeket elintézni. A vagon főnek egy vadkommunista volt. Végig kérdezett mindenkit, miért van itt, mit csinál. Én nyugodtan megmondtam, hogy lelkész vagyok, írtam Stalinnak egy levelet. Rettentő haragra gerjedt. Mindennek lehordott. Úgy, ahogy tanulta a komorizmus leckéjében, hogy a lelkész az élősdi, pióca, kizsákmányoló, exploatátor, nem dolgozik, a mások is írják leszedni, mondta az eszké, már tudtam én ezt is, hallottam ezerben. Nem mertem szólni sem, mert egy bivaj nagy ember volt, nem lehetett szólni. Így utaztunk 17 napot a vagomba, marha vagomba, de a negyedik napon ez az ember, ez a vagonfőnök véres hasmenésbe esett, a káposzta nem esett. Oda mentem hozzá, folyt alatta minden. Engedd meg, hogy ruhát cseréljünk. nem tudott szólni sem. Levetettem a ruhámat, odaadtam neki, felvettem, valamennyire kimoktam, hogy tudtam az övét, borzasztó büdös volt, azt vettem magamra. Minden nap cseréltünk. Most már mind a kettő nagyon büdös volt, de az övé mindig rosszabb. Így jutottam még 13 napot. Folyton cseréltem vele a ruhát. Senki nem mert szólni, mert még vagonfőnök, csak féltek tőle. Mikor megérkeztünk Krasznojárba, és már elválasztottak, ennyit mondott, hogy ezer embert vittek ebben a vagonsorban, de ember csak egy van, azt nem vagy. Ennyit mondott. Elváltunk. Megmaradt benne egy emlék, hogy aztán hogy gondoltam, mi lett vele tovább, nem tudom, de én örültem annak, hogy pedig annyira finnyás voltam és undorodtam mindentről, de tudtam cserélni a ruhát minden nap. Nem tehettem mást az Úr Jézus szemébe, de csak ennyit. Levettem a szennyes ruháját. Jézus levette az enyémet, és magára vette. Énekeljünk egy éneket. Itt van az én testvérem, a főnököm hol van? A Molnár testvér hol van? Még hány percem van? 10? Negyed óra. Nagyon kegyetlen vagy, jó van. Nem baj, mert el is fáradtam. Rendben van, akkor tessék egy jó éneket. Akkor hadd mondjam el, hogy hova vittek. Majd ha lesz módotok térképet nézni, ahol az északi sarkkör vonal, a húzódik szakadott vonal, a Jenicei folyó torkolatánál van egy város, Norilsk. Én csak a Szörzsenyicin Gulák szigetcsoport című könyvéből tudtam meg, hogy ez volt Stalinnak a leghírhettebb lágertábora. Dolgoztam mínusz 65 fok hidegbe is, mert befedett bennünket a hó, megfulladtunk volna. A munka az volt, hogy el kellett hányni a barak tetejéről rengeteg havat, mert össze is nyomott volna bennünket. Most el kell képzelni, hogy itt plusz 30-60, kívül mínusz 65, a 101 fok különbség. A lélegzésnél éreztük, hogy karcol a levegő, már sűrűsödik. 108 foknál a levegőt meg lehet fogni. Később már folyik. De akkor oda is fagy minden. Ebben a hidegben dolgozni kellett, nem volt irgalom. És ilyen hidegben raktuk a falat, vakolatot, építettünk minden, betonoztunk, ekkora vasúdakat beledugtak a gyenes betonba, áramolt bele, és akkor meleg volt a 40 fok melegben is, és kötött. Így dolgoztak. Hogy milyen borzalmas módon pocsékolta a kommunizmus, mert nem tud más tenni. Gondoljátok el, hogy le kellett rakni vasúti sineket, hogy a mozdony be tudja hozni, az atombombagyára csináltunk. Óriási gépanyagok kellenek hozzá, szűrni kell a nehéz vizet, rengeteg fémet kellett behozni, és csak sinnen, nem tudja más, a teherautó nem bírja, csak a mozdony, a vonat tudja behozni. Kiraktak nekünk ilyen munkafeladatot, éjszakai munkába. 80 centi mélyre kellett ásni abban a teljesen fagyott földben, a csákány visszaugrott róla. És 50 méter szint le kellett fektetni. Hát elkezdtem csapkodni, a csákányt alig bírtam emelni. Mondja a brigában, ez nem utavagyta magyar, nem úgy kell. Most építik az irodákat. Ott vannak az ajtók, ablakok, ablakkeretek, padlódeszka, finom fenyő, hogy csak ide. Oda hoztam, összetörni. Az egész brigád csákányra apróra törtük a fenyőfát. Meggyújtottuk, szenet rá, fény volt bőven, megolvadt ennyire. Lapáttal kidobni, következő ajtó. Összetörtük az egész berendezést, és meg lett a 80 centi. Igen, ám csak, hogy a mérnökök, akik kaptak odakint lakást, aztán még egy kis bungalót akartak hozzá építeni, nem volt mire. Ellopták a vasúti sinanyagot, csak 50 méter volt meg. Nappali brigád kijött, a milyenket felszedte, lerakta ott. Mi éjjel visszaraktuk ugyanide. Már volt 3 kilométer, de csak 50 méter. Bejött a mozdony, és fütyül a kapunál, mi is fütyültünk, mert nem tudott bejönni. Ez borzasztó. Akkor kapkodtak mindenfele. Meg volt 300 méter volt készen, vagy nem is több is, és nem volt csak 50 méter. Ott megállt a mozdony, mert a földre megy. Akkor telefonvonalat kellett építeni sürgősen. Elkezdtem megint válni 80 centikkel, megint nagy a brigával, de utavagyta magyar. Hozzátok azt a hatalmas telefonoszlopot, fenyőfa, megfogtuk. Idáig hóval, most vizet rá. összefagyott, úgy állt, hogy nem lehet megdönteni. Igen, de májusban a földön mentek a hangok, mert a madarak hallgatták, ledölt az egész. Egész telefon a földön volt, mi már elmentünk onnan. Így dolgoztunk. Most a széntermelés. A világ leggazdagabb kincs és bányája az a vidék. 40 méterre a föld alatt jobb szén van, mint Sziléziában. De arany, ezüst, urán, titán, iridium, a rakétákhoz, amikkel védőpajzsnak, hogy olyan hőálló, mert mikor az űrhajó olyan visszafele, borzasztóan felhevül, amikor a levegővel surlódik. Ezt csak a különleges anyagokkal lehet kivédeni. Minden van. De hogy pocsékoltak? Termelték a szemet, jelentették a 150%-os termelést, és kaptak mindig a vezetők 1 millió-2 millió rubel prémiumot. Olyan magasabb volt már a szén, hogy mint amilyen magas én vagyok, amikor állok. És erre a szénre termeltek, alul a nyomástól meggyulladt. Állandóan égett a szén 3-4 km hosszan, hamuvá. Jött rá az új termelés. Mindig kapták a jutalmat ezért a munkáért. Nem tudták elszállítani a szenet, mert csak hajóval lehetett. Vasút nincsen. A hajó meg egyébben volt elfoglalva, nem pedig az, hogy szenet szállítson. Ilyen borzasztó pocsékolás volt. Most elmondom, hogy mikor már kiszabadultam a lágerből, Istenem kegyelmes volt hozzám, de még egy kicsit előbb. Az első 45 napon minden nap megvertek, megrugdaltak, mert nem tudtam a normát megcsinálni, még 30%-os-e. És olyan pokolé volt a szovjet rendszer, hogy 33-an voltunk a brigádban. Ha megcsináltam mind a 32%-ot, én a 40%-ommal lerontottam, mindenkinek 80%-ot írtak, és levágtak mindenki kenyerében ennyit, én miattam. Hát persze, hogy vertek, ki akarták verni belőlem a normát. 45 napig rugdaltak, mert számoltam a napokat. Azt mondja az egyik, ebből már nem tudunk többet kiverni, és akkor abba hagyták. Isten pedig később kerültem egy másik helyre, másik lágerbe. Olyan valakit rendelt mellém az Isten, egy olyan foglyot, aki mellettem aludt, és én nem tudtam, hogy az a maffiának egy olyan kiemelt vezetője, negyedik volt a ranglistán, mert megvan a pontos ranglista, most is a maffiánál, mindenki tudja, hogy hanyadik. És megkínáltam a csomagomból, kaphattam csomagot otthonról, hívő buzgón küldték a 8 kilókat, ilyen kis szalonák voltak, 4 tepertő, 1 marék bab, 1 fél marék rizs, amit tudtak adni a szegénységükből. És megkínáltam valami jó étele ezt a fogolytársamat, és mondja nekem, hogy ez nem szokás a láger, mi közünk egymáshoz. Mondtam, fogadd el, hát gyerekkor 12 éves korában került a lágerbe. Fogadd el, mert még nem is értél ember életet. Akkor mondtam meg, hogy én negyedik vagyok a maffiánál, ha bármilyen bajod lesz, hozzám fordulj. Mosodában dolgoztam akkor, és úgy kimerültem, hogy elaludtam a vizes kövön. Itt voltak a feleségem, a leveleim, meg a fényképek. Fényképről láttam már a megszületett Marika lányomat, akit nem láttam soha életben. Én mire felébredek, ki van vágva a zsebem, elvitték a leveleket, elvitték a fényképet, ott maradt egy papír. Egy kiló szalonáért visszakapod. Kedves ajánlat volt. Elmentem az Aszetin barátomhoz, és mondom neki. Azt mondja, rögtön megtudom, hogy ki volt. Ilyen kis dolgokkal a nagyok nem foglalkoznak. Ó, azt mondja, ezek egész kicsik. Este 10 órakor üljél fent az ágyadon, lógasz nyugodtan a lábon, kopogtatnak, amit nem szoktak. Bejönnek, köszönnek, meghajolnak, bocsánatot kérnek, visszadják neked a leveleket, meg a fényképet. Te meg adj nekik valamit. Pontosan 10 órára, másodperce kopogtattak, bejöttek, meghajoltak. Bocsánatot kérünk, nem tudtok, kitől loptunk, nem tudtok ki a védelmezője, tessék. Na, itt van egy fél kiló szalonna. A maffián belül tökéletesen végrehajtanak mindent. Még Krasznojárban elosztó lágerben, ezt is elfelejtettem mondani, ott láttam az első kivégzőt. Aki egy maffia csoportba tartozik, mert sokféle van. Aki egy körbe tartozik, az soha meg nem ütheti a maffia tartását. Szívni lehet mindenféle rondosággal, de megütni nem szabad. Veszekedtek ketten. Fentültem az emeletes ágyon, mert az erősek vannak mindig alul, nem másznak fel. És egyszer csak látom, hogy az egyik a fiatalabb elvesztette a türelmét, és megütötte a másikat. Abban a percben összeült a bíróság. Rögtön kimondták, hogy halál, smert. Kettő megfogta a lábát, kettő a kezét, és háromszor ütötték a padlóra. Spiccelt a vér, filén száján orrán. Kivégették. 2 perc alatt végrehajtották. Nem lehet. Kártyaadóságot, ha nem adja meg valaki, azonnal megölik. Nekünk járt 3 deka cukor, és pedig a tejába, 3 deka pedig napontra, egyszerre a hónap végén 99 deka. Alig vártam a 99 deka cukrot. Megkapom, talán ugye nem volt hozzá, csak ilyen cementes papírra vettem föl, oda jön a brigádvezető. Magyar elkártyáztam a cukrot, tudod mit jelent? Ha nem adom, oda megölnek. Elvitte a cukromat. Később elkártyázta az egész ruhámat. Én nem ezzel egy szót sem szólni, árulkodni nem lehet. Egyszer olyan bátrak lettek a fiúk, hogy szóltak az élelmezési tisztek, nem tudták, hogy ő lopja a cukrot. Mondják, hogy százados, nem édes a teja. Hogy lehet az? Három nagy ízbe volt teja 3000 embernek. Egy ízből 1000 ember kapta. Annak édesnek kell lenni. Gyertek le, holnap a bizottság jöjjön le. Szemetek láttára öntöm bele a cukrot. Egy zsák cukor ide, egy zsák cukor oda. Én nem mertem menni, lementek ezek a bátor fiúk. Tele van a üst vízzel, tejafüvet valamit, beleszóltak valami lóherét, mit tudom én. És akkor bele a cukrot. Vett egy nagy fokala, ilyen farudat a százados, megkavarta. Na most kóstoljátok meg. Tényleg alig édes. Na látjátok, bizottság elment, két kampót leengedni, az üstáján volt egy óriási fazék, abban ment a cukor. Kiemelték, megszárítottam megint, alig fogyott el valahol, nem kilőgyből. Ez szovjet technika. Aki kereskedelmi iskolában járt és tanulta, vagy akar kereskedni, tanulhatott. Borzasztó volt. Most elmondom azt, hogy a városban, én kiszabadultam, raktáros lettem, tudták, itt kell raktárosnak lenni. A főnököm azt mondta, a WC takarítást, az ő irodája takarítását csak baptista végezheti. Én már felvettem, 23 tagú brigádom volt már, akkor brigádvezető lettem. Életfogyina, a számvízvezető szabadon. Mikor a 6. baptistát felvettem, felhívott a főnök, ide figyelj József. Én csak kettőt mondtam, ez már gyülekezet, ez már sok. Ez már sok. Na, 6 baptista. Azt mondja nekem, nagyon szeretett, azt mondja nekem, József, főnöke vagyok egy óriási üzemrésznek, és képzeld, hazamegyek, a konferemre ülök le, vagy a padlóra, nincsen szék. Egyedül a vörös sarok. A kommunista párt ülésnek a szobája, azt tele volt jó székekkel. Figyelj ide! Most elmondom, mit csinálsz. Higgyétek el, nem volt könnyű, de Sodoma törvényeit nem lehet kikerülni. Ide figyelj! Keres két fiút, jó markosakat. Lehozol két széket a vörös sarokból, most. Valahol egy olyan helyről nem látják, össze kell törni 60 kicsi darabra, de ekkorákra. Kirakod szépen hosszába, bejössz az irodámba, ott lesznek már azok, akinek kell a szék. Nagyon szomorú képet vágja, amelyet csak tudsz. Ellen röhög magad. Mondja azt, hogy föllázottak a foglyok. Hiába az a jó bánás volt, nem javulnak. Összetörtek 60 széket. Megcsóválom a fejemet, nem megy a bizottság, megállapítja, 60 szék össze van törve, lehet átveszünk fel, kiírtuk, este kimegy a 60 szék onnan felülről. Kettőt kap a kapus, a többit meg mi. Aláírtam, hogy a foglyok összetörték a székeket. Mindig hazudni kellett. Soha nem azt könyveltem, amit csináltam. De őket feljelenteni, akkor becsukták volna. Így ment mindig minden. Kaptam 90 méter sejmet, május 1-ére, nagyon finomat. Rá kell festeni Stalint, Marxot, Engelset, Lenint. A főnök felhívott. Hát nem vagyunk mi hülyék. Jó, az öregnek a ponyva is. Hozott jó erős ponyvát, keressél olyan foglyokat, hogy foglyokat tudnak festeni, jó vastagon mázolják meg Stalint, hogy először látni, mi a fent. Ez meg elmegy az asszonynak, kombinének, mit tudom, egyedeket. Odaadtam a sejmet neki, és megkönyveltem, hogy ott lóg fent. Úgyis mindig köd volt, kiláttam. Égni kellett, a szivárvány minden színében, nem tudom hány széle lámpa, de 7 színben kellett Stalin körül égni. Éjjel-nappal éget, nyáron is. Ha napakítod a lápákat, égni kell. Borosztó pocsékolás. Isten úgy megbüntette ezt a kommunizmust, a saját magát temette. Na még egy példa. Ugyanez a főnököm, ezt befejezem most. Ez a főnököm fölhívott, azt mondja nekem, hogy mert nagy jót tettem vele, sok verseny volt. És én legázoltam mindenkit a sakba, de ő szégyelte, hogy ne ő legyen az első. Az első partiban jól elvertem, ahogy kellett. De két partig kellett játszani, a második partira nem álltam ki, előre szaladtam. És ki volt írva a táblára, hogy egy-egy. Kihirdették, hogy Zimányi és a üzemfőnök döntetlenül elsők. Mert ezt meg akarta hálálni, fölhívott, és azt mondja, ugye magyar, te a hitet szerint jártál, amikor Stalinnak levelet írt rá. Igen. Hát ide figyelj. Az Istened látod, magadra hagyott. Nemrég, hogy leülted ezt a láger büntetést, most életfogyiglan, itt marad, itt fogsz meghalni. Családod nem jön ki hozzád, magad maradsz. Összehívom a párbizottságot, mondd el nekik, hogy csalódtál Istenedben. Most 800 rubel a fizetésed, fölemelem 50%-ra, 1200-ra. Én nem olyan nevetés, hogy a hasamat fogtam, nem volt ilyen pocakom még. Nevettem rettenetesen, nagyon mérges. Mit tevesz? És akkor elmondtam neki, én azt a Jézus szeretem, aki ott hagyta a mennyet, érettem szeretetből, és nem csak 33 évig szenvedett egy rossz cserépedényben, emberi testben, hanem függött a kereszten Isten átkalott 6 órán át, hogy engem megtartson. Mit ad nekem 400 rubel? Kizavar, mérgesen. Kimentem, 2 óromban megint hívnak, hol kezdődik a masszírozás, mert ez a módszerű. Ott volt a párbizottság, vagy 30 kommunista, ilyen jó vodkás hordók, lilák, mindegyik. Mind jó kövér, nem dolgoztak, csak parancsoltak. Azt mondja nekem, Zimányi kezdjen, mondd el, mi volt 2 órával ezelőtt. Megint rám jött a nevetés. Elmondtam, hogy a főnök tett egy szánalmas, nevetséges ajánlatot. Tagadjam meg azt, akit legjobban szeretek. Akkor ezt mondta. odafordult hozzájuk. Hallottátok? Ha úgy szeretnétek a Szovjetuniót, mint ez az ember az ő istenét, nem néznénk ilyen rongyú Zimányi, mától kezdve 1200 rubel a fizetésed ellen. Jól jártam, de ha nem így, akkor is vállaltam volna. Köszönöm a türelmeteket, holnap folytatom, lehet, hogy még érdekesebb lesz, ha nem, akkor csalódtatok. Mondál testvér, eddig te kértél tőle, most én kérlek téged, hogy te imádkozzál a végén, jó? Megteszed?
Tudom, köszönöm, hogy te olyan Isten vagy, aki minden élethelyzetben, minden körülményben ott vagy velünk, ha téged követünk, neked szolgálunk. Segíts, Uram, ezt meglátni. Segíts ne a helyzetekre, ne a próbákra figyelni, hanem tere áldjék. Te megadod a kimenekedést minden élethelyzetből. Köszönöm, Uram, hogy ennek már több jelét mutattad, és többször megtapasztaltam. Segíts, Uram, teljes hitten rád bízni életünket mindannyiunknak. Amen.